A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk együtt a 329. dicséretünknek a második versével. 329. dicséretünk második verse. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumában, a 28. részben, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék egy verset felolvasni még Pál apostolnak a levelei közül, az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből, annak is a harmadik részéből, a 16. verset. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok, ünneplő gyülekezet! Amikor egy kisgyermek megérkezik egy családba, vagy amikor a szülők igazán testközelbe kerülnek vele, akkor először csak azon szoktunk aggodalmaskodni, és az az első rendű feladatunk, hogy valahogy ellássuk, hogy megtanuljuk táplálni, hogy megtanuljuk pihentetni, altatni, hogy megtanuljunk róla gondot viselni. Aztán nem sok időnek kell eltelnie, míg az ember eszmél, és azt mondja, hogy de hát ennek a gyermeknek nem csak teste van. Nem csak ezeket a külső dolgokat kell ellátnom, hanem ezt a gyermeket majd vezetnem kell, tanítanom kell. Ennek a gyermeknek van egy belső világa is, amivel legalább annyi munka van, és annyit kell foglalkozni vele, mint azt, hogy előteremtsem azt, ami a külsőnek, a testnek szükséges. A Biblia be is vezet egy olyan fogalmat, mert sok mindent leegyszerűsít. Sok egyszerű képletet használ, amit mi már rég túl bonyolítunk a saját életünkbe, mert azt mondja, hogy minden embernek van egy külső valója, de van egy belső embere is. És ez a felolvasott rész nem másról szól, mint amikor Pál apostol ezt mondja, hogy én azt szeretném, azt vágyom, hogy az a belső ember az megerősödjék bennetek. Most egy néhány gondolatot erről hadd mondjak, hogy vajon mire gondol itt Isten, hogy mit akar megerősíteni a gyermekeinkben, mi az, amire igazán úgy szükségünk van, és ezt ő látja, hogy ez szükséges nekünk. Amikor a gyermekeinket nevelgetjük, és rájövünk erre, hogy van egy ilyen belső világuk, akkor sokféleképpen megfogalmazzuk azt, hogy mi mit is akarunk kihozni belőlük. Valahol talán azt lehetne mondani, hogy szeretnénk őket életképessé tenni. Olyanokká, akik megállják a helyüket az életben, akik tudnak jó döntéseket hozni. Olyannak szeretnénk majd őket látni, akik ki tudnak tartani a maguk igazsága mellett, akik tudnak ezért küzdeni. A belső embernek a megerősödése azonban egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan történik. Azok a családok, akik itt vannak, vannak, ahol kisebb gyerek van csupán, van, ahol nagyobb gyermekek is vannak, azok már találkoztak ezzel a dologgal, hogy mit jelent, amikor a belső ember kezd megerősödni egy gyerekben. Akkor jön a hiszti, akkor jönnek azok a dolgok, amikor keményen ellenáll annak, amit én szeretnék, amire én kérném, amikor nem enged a szavamnak. Aztán nagyon sok olyan élethelyzet van, ahol ennek a kulcsát próbáljuk megtalálni, hogy mit kell vele ilyenkor csinálni, hogy kell lenyugtatni, hogyan tudom rávenni arra, hogy engedje el az ő akaratát, és fogadja el az enyémet. Nagyon szép és hangzatos is az, hogy mindenki egyedi, meg mindenkinek megvan a saját személyisége. Csak hát azért ez nem lehet olyan határtalan az életünkben, különben állandóan egymásnak is ütköznénk. Ezért kapjuk ezt a feladatot is, hogy neveljük a gyermekeinket. A nevelésnek viszont nagyon nehezen találjuk meg az eszközeit. Pál apostol, amikor azt mondja, hogy azt akarom, hogy erősödjék meg bennük a belső ember, akkor nem arra mondja, hogy legyenek csak kis makacs diktátorok, akik kikészítik a saját szüleiket, meg a környezetben élőket. Aztán persze egyszer mindenkinek benő a feje, és a feje lágya, és akkor úgy kikupálódunk az életre, hanem azt mondja, hogy úgy erősödjön meg ez a belső ember, hogy az ő lelke által erősödjön meg, az Isten lelke által. És itt a teljesség igénye nélkül azért egy pár gondolatban, vagy ilyen címszóban hadd mondjam el, hogy milyen az, amikor a belső emberünk úgy erősödik meg, hogy azt Isten erősíti meg. Azt mondja, hogy ilyenkor az ember biztonságban kezdi érezni magát. Ezeknek a kisgyermekeknek az életének egyik nagy kérdése ez a biztonságban létel. Hogy ő tudja, hogy jó kezekben van, hogyha az édesanyjára vagy az édesapjára néz, akkor tudja, hogy onnan segítséget várhat. Hogyha a környezetében van, akkor érzi magát a helyén, hogyha biztonságban van. Az ő lelke, az Isten lelke valahogy ezt akarja nekünk megmutatni, hogy ő vigyáz ránk, hogy ő gondot visel rólunk, mi biztonságban vagyunk az ő kezében. Aztán a biztonság mellett talán az is nagy munkája az Istennek, hogy ismeretet is tud adni. Ki vagyok én? Milyen képességeim vannak? Mi az, ami nekem való? Hány céltévesztett ember van az életben, a világban? Talán mi magunkat is oda tudnánk sokszor sorolni, hogy nem tudjuk, hogy mit kezdjünk magunkkal, hogy mi mire vagyunk képesek, mi a mi utunk. És ezeket az Isten valahogy szeretné úgy kiformálni bennünk, hogy megtaláljuk a saját életünket. Aztán néha bátorság kell az élethez. A hit nem más, mint a bátorság tanulgatása, hogy ráhagyatkozom valaki másra, hogy elfogadom, hogy többet lát nálam, többet tud nálam, nagyobb a tapasztalata. Egy kisgyermekben sokszor ezt csodáljuk, hogy mennyire képes hinni bennünk, elfogadni azt, hogy mi tudjuk a dolgainkat. Persze ebből később lesznek csalódások, amikor rájön, hogy én se tudok mindent. De az Isten valahogy így akar minket önmagához közelebb vonni, hogy azt a bizalmat kérje el, hogy hidd el, hogy én tudom, hogy neked mi a jó. És aztán nyilván, hogy a belső ember akkor igazán erős, hogyha valahogy tud számolni a saját hibáival is, a tökéletlenségével is. A bűnbánattartás is az erős embereknek a jelleméhez tartozik. Aki azt tudja mondani, hogy nézd, én ezt elrontottam. Nézd, kezdjük újra a dolgokat. Próbálkozzunk valahogy mással. A legtöbb ember nem elég bátor ezt bevallani. Inkább próbálja magyarázni a saját bizonyítványait. És így vagyunk mi a gyermekeinkkel is, hogy ezt az őszintességet kérjük tőlük, hogy nézd, nem baj, ha nem sikerült. Kér segítséget, oda megyek, és megpróbáljuk újból. De ne legyen az az ellenállás benned, ami arról szól, dacosságból, hogy ezt nem akarod beismerni. A belső embernek a megerősödése egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányba tart. És amikor a keresztségről beszélünk, és a keresztségben részesítjük ezeket a kisgyermekeket, akkor az Isten ezt a különös ajándékot szeretné átadni nekik, hogy az ő lelke által akarja az ő belsőjüket igazgatni, irányítani. Jézus azt mondja, hogy tegyétek őket tanítványokká úgy, hogy az én parancsolataimat megtartsák, mert az irányt fog mutatni, mert az tartást fog adni az életüknek, mert abban mindig bele fognak tudni kapaszkodni, akkor is, amikor az élet bizonytalanná válik. Nagyon sokszor ki vagyunk szolgáltatva ennek, hogy nem tudjuk, hogy mi az igaz és mi a hamis. Nem tudjuk, hogy mi a jó döntés és mi a rossz döntés. Nem akarunk a gyermekeinknek egy ilyen segítséget adni, hogy az ő belső lelki emberük meg tudjon erősödni az Isten üzenete által, az Isten akarata által. A szülőnek igazán az a nagy öröme és a büszkesége, hogyha a gyermeke az egy szilárd jellemű, egy erős hitű, egy életet megragadni tudó, és ugyanakkor mégis alázatos valaki tud maradni. Mindannyian ezt vágyjuk. Segítsük az ő életüket is, hogy így alakuljon. Segítsük, hogy azokat a hibákat, amiket mi már elkövettünk, ők ki tudják küszöbölni. Segítsük azt, hogy azok a családi kapcsolatok őszintén és igazán tudjanak működni, amelyekben ez valósággá lehet. Ahol őszintességben, igazságban, szeretetben, türelemben tudjuk hordozni egymást, hogy nem csak a gyermekeink, hanem a mi belső emberünk is megerősödjön olyanféleképpen, ahogy Isten azt várja tőlünk, hogy olyan emberek legyünk, akik örömmel tudják élni az életüket, boldogságban tudnak élni, ugyanakkor az Isten dicsőségére van az egész valójuk. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni 3 kisgyermek számára, és mielőtt ezt megtenném, 2 kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd kérem, hogy a gyülekezet is tegyen fogadalmat. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra, és a jelenlévő szülőket és keresztszülőket kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre, közösen, így együtt. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék? A gyülekezet feleje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk hálát adni azokért az életekért, amelyeket megalkottál, létrehoztál egy-egy családnak a közösségébe, beillesztettél. Hisszük és valljuk, hogy a te teremtő szavad hívja elő gyermekeink életét is. És a te bölcs gondviselésed az, amellyel körül akarod őket venni. Köszönjük, hogy ebben munkatársként meghívsz bennünket is. Engedd, hogy a szemünk ott legyen az ő életükön, szükségeiken, de add azt a bölcsességet, amely csak a te lelkedből születhet meg, hogy hogyan tudjuk őket úgy erősíteni, hogy a belső emberük lelkiképpen megtalálja azokat az erőket, amelyel ezt az életet meg lehet küzdeni. Így kérünk, hogy könyörülj azokon, akik befogadták őket, adj nekik türelmet és szeretetet, engedd, hogy a gondviselésben segítségül tudjanak téged is hívni. Így kérjük, hogy testi és lelki növekedésükben légy jelen, és engedd, hogy az ő életük ugyanúgy lehessen a te dicsőségedre, mint mindazoké, akik azt az ígéretet kapták, hogy velük vagy minden napon a világ végezetéig. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek a szeretete és a Szentlélek megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünknek az éneklésével. A 164. dicséretünknek mind a három versét fogjuk énekelni, ez alatt készülődünk az Isten tisztelet folytatására. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten igét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Márk evangéliumából, a Márk evangéliumának a 4. fejezetéből, a 35-től 41-ig terjedő versekből. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk: menjünk át a túlsó partra. Miután tehát elbocsátották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt. De más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy már kezdett megtelni vízzel. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: hallgass el, és némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta pedig el őket, és így szóltak egymáshoz: ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, jól látod, hogy mivel érkeztünk ide te hozzád, mit hoztunk a belső emberünkkel, hogy annak szüksége van-e megújításra, javítgatásra, szükségünk van-e vigasztalásra, bátorításra, vagy éppen intésekkel kellene visszatéríts bennünket arra az útra, amelyen lennünk kellene. Csak te ismered ezeket a titkokat, és ez így jól van. Jó, hogy nem látunk bele mindig egymásba, jó, hogy nem látjuk a lelkek mélyén történő nagy csatákat, de nagyon jó, hogy te ezt látod. És ezért bizalmunk van afelől is, hogy most is olyan üzenettel készültél, hogy tekintettel vagy arra, hogy ezt kik hallgatják. Hogy milyen élethelyzetből, milyen szükségekkel, milyen örömökkel, hálaadással, vagy éppen hogyan szeretnénk téged segítségül hívni a terveinkhez, jöttünk ma te eléd. Így kérjük most is a te igédnek ajándékát, és azt a lelket, amely bennünk mindezeket üzenetté tudja formálni. Ami Urunk Jézusért kérünk, hogy most is légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Közösen készüljünk az ige hirdetésére és annak hallgatására a 294. dicséretünkkel. 294. dicséretünk második versét énekeljük. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem. Alapigénket újra olvasom Márk evangéliumának a 4. részéből a 38. és 39. verseket. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: hallgass el, némulj meg. És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, sokak által jól ismert történet ez. Nagyon sok evangélium számot ad arról, hogy Jézus a viharos tengeren megjelenik a tanítványoknak, vagy éppen együtt van velük, és hogy a szeleknek parancsol, és a viharnak parancsol, és utána csendesség lett. A Márk evangéliumának ez a rövid kis története, most engem is elgondolkoztatott egy kicsit. Ismerjük a jelképeit a történetnek. Azt gondolom, hogy ezt nem kell külön nagyon fejtegetni. Nem csupán egy egyszeri eseményről van szó, nem arról van szó csupán, hogy Jézus egykor egy háborgó tengert lecsendesít, hanem valahogy összetudjuk ezt kapcsolni az életünkkel, annak a történéseivel, azokkal a zavarokkal és azokkal a hullámokkal, amelyeknek néha tetején lovaglunk, néha meg úgy érezzük, hogy letaszítanak a mélybe, és elsüllyedünk mi magunk is. Úgyhogy mindenképpen egy bátorító történet, és szeretjük ezt úgy feloldani, hogy de hát ott van Jézus a maga hatalmával, majd ő parancsol, majd csendesség lesz, minden kisimul és a helyére kerül. Mostanában azonban azon is elgondolkoztam, hogy olyan nagyon olcsó vigasztalást nem merítsünk a történetekből és a bibliai üzenetekből. Ugyanis nagy kérdés, és minden ezen fordul meg ebben a történetben, hogy Jézus ott van a hajóban, vagy nincs ott a hajóban. Mert hogyha ott van a hajóban, akkor számíthatok arra, hogy még ha meg is feledkeztem róla, akkor is hozzámehetek, segítséget kérhetek, és akkor ő valamit ott tud tenni. Viszont, hogyha elfelejtettem fölvenni a hajóba, akkor jogos a félelem. Akkor jogosak azok az aggályaim és aggodalmaim, amiket a vihar láttán megérez a lelkünk és a szívünk. Nagyon sok olyan élethelyzet van, ahol megretten ám az ember, és egyáltalán nem mindegy, hogy ezt föl tudja oldani, vagy nem tudja feloldani az életében. Úgyhogy próbáltam így megközelíteni ezt a történetet, hogy egy kis önvizsgálatra jussunk mi magunk is benne, hogy van kit felébreszteni az életemben. És most nem arról szeretnék külön beszélni, bár talán egy külön istentiszteletet az is megérne, hogy mit jelent az, hogy alszik Jézus a hajóban. Egy rövid résznél majd szeretnék azért kitérni rá, mert nagyon sokszor úgy érezzük, hogy az életünkben valahogy Isten nem akar semmit csinálni, minthogyha olyan túl csendesen lenne benne. Néha azt is megkérdőjelezzük éppen ennek a nyomán, hogy miért egyáltalán benne van Isten? Mivel Jézus ott van, a tanítványok tudnak hozzáfordulni. De az életünknek vannak olyan pillanatnyi helyzetei, amelyeket amikor megélünk, tényleg nem tudjuk eldönteni, hogy jelen van Isten, de nem akar beleavatkozni a dolgainkba, vagy elfelejtettük Istent ehhez az egészhez hozzákapcsolni, valahogy nem tettük be a hajónkba, és most tényleg nagy bajba vagyunk. Abban az élethelyzetben, amiben ők vannak, ez egy kulcsfontosságú kérdés lesz. Nagy a különbség, életmentően fontos a különbség, akkor, amikor a végcélt nézzük. De amikor benne van az ember, akkor nem biztos, hogy tud különbséget tenni. Mert Jézus tud nagyon szótlan lenni, olyan nem beleavatkozó, olyan hagyja a történéseket menni a maguk útján. Aki ki tudja várni, hogy a döntésemnek milyen következményét látom viszont. Ő nem feltétlenül kötelez arra, hogy állandóan a nyomomba legyen, kijavítsa a hibáimat, helyreigazítsa a lépéseimet, bár mi valahogy ezt számon kérjük végül tőle. Hogy van, Uram, hogy te ezt hagytad? Miért nem avatkoztál közbe? Oda mennek a tanítványok is, és ők is így kezdik. Uram, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Miért engedtél bele ennyi nehézségbe? Miért engedted, hogy ekkora legyen a vihar? Miért nem avatkoztál korábban bele, még mikor az életemnek abban a pontjában voltam, hogy elkerülhettem volna a nagy veszélyeket, vagy a nagy kudarcokat, vagy a nagy mélységeket? Uram, nem törődsz vele? És Jézus ilyenkor ott van, és valami számunkra érthetetlen módon alszik. Hát itt szeretném ezt elmondani, hogy ez az alvás,
ez nem azt jelenti, hogy nem figyeli az életünket. Ez nem azt jelenti, hogy Isten éppen mással van elfoglalva, más ügyét bogozgatja, ezért nincs ideje az enyémmel foglalkozni. Hanem valahol ez egy olyan próbatétel számunkra, ahol azt várja Isten, hogy vagy meddig megyek el a bizalommal. Jézus meg is kérdezi a végén, hogy hát miért nem volt hitetek közbe? Nem tudtátok azt, hogy itt vagyok? És igen, ez egy jó kérdés. Tényleg itt vagy? Tényleg tudok benned bízni? Tényleg azt állíthatom, hogy jó kezekben vagyok, mert az a hajó, amiben te alszol, az nem fog elsüllyedni? Vagy pedig egy kicsit összerezdül az ember, és azt mondja, hogy nem ott felejtettem Jézust egy korábbi eseménynél az életembe. Vagy sosem mondtam azt neki, hogy én egy olyan szorosabb kapcsolatot szeretnék, jó volt a néhány találkozás, jó volt ezt-azt meghallani, megtanulni tőle, de én sosem gondoltam azt, hogy ezt az egész életet együtt kell leéljük. Hogyan lehet kideríteni azt, hogy Jézus velem van, vagy nincs velem? Fura ez a kérdés. Persze, hogy én lelkészként azt mondanám, hogy mindenki mellett ott van. Mindenki számíthat az ő segítségére. Csak másik oldalról megfontolva a dolgot, ott nem mindegy, hogy nekem erről van bizonyosságom, hogy de ott van nekem, vagy pedig csak egy kételkedés van a szívemben, hogy most én ezt egyedül csinálom, vagy tényleg ott van. És a történetből én megpróbáltam azért ezt kiolvasni. Mert ez a történet úgy kezdődik, hogy Jézus azt mondja, hogy gyertek, menjünk át a túlsó partra. Nem akarom túl gondolni ezt a mondatot, vagy ezt az üzenetet, vagy felhívást, de azért mégis elgondolkoztató. Ez annyira jézusi ez a kijelentés, annyira jézusi célt fogalmaz meg. Ez a túlsó part, ez egyből azt kényszeríti ki az emberből, hogy valami mögé oda gondoljon. Hogy itt Jézus valami folytatásra gondol, hogy az életnek nem csak az az oldala van, amit én látok, hanem mindig van egy másik oldala is. Nem csak azok, amiket én az érzékszerveimmel tapasztalok a világból, hanem van egy olyan része is, amit én nem mindig tapasztalok. Ez mindig azt jelenti, hogy Jézusnak van egy másik nézőpontja. Van egy olyan olvasat, amit én nem mindig olvasok ki az életemből. Történet így kezdődik, gyertek, menjünk át a túlsó partra. Hogyha ez engem bármikor is elkezdett foglalkoztatni, ha nekem mindig volt egy olyan elképzelésem, hogy engem érdekel az, nem azért, mert a titkokat akarom megfejteni, meg olyan dolgokba belelátni, amiben nem vagyok hivatott belelátni, de érdekel az, hogy mi az, ami az a többlet, amit Jézus hoz, akkor azt gondolom, hogy ott kell legyen a hajóba. Akkor én valahol együtt indultam el vele. Akkor az a cél nekem fontos, amire ő azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. Ez fontos akkor is, amikor hétköznapi dolgokat nem látunk át, de fontos akkor is, amikor elvesztünk valakit, amikor a szeretteinket féltjük, vagy amikor megállunk egy-egy koporsó mellett. Hogy azt mondja-e valaki, hogy menjünk át a túlsó partra. És ott az ember érzi azt, hogy itt valaminek folytatás, valami a folytatásának kell következnie, hogy itt kell legyen valami tovább, amit lehet, hogy én most még nem tudok, hogy van, de az Isten tudja. Aki ezekkel a gondolatokkal él, ezeket megharcolja magába, viaskodik vele. Benne van csak egyszerűen az életében ennek a feszültsége. Az azt gondolom, hogy úgy indult el, hogy valahol Jézusnak ott kell lennie abba a hajóban. Lehet, hogy most éppen hagyja, hogy én tegyem azt, amit én akarok tenni. Lehet az, hogy hagyja, hogy éljem a világomat, és most úgy várja, hogy egyszer nézzem meg, hogy eljutok a határaimig, és akkor majd neki is szerep juthat. De ott van valahol. Viszont, hogyha ezt az egészet lesöpörtem az asztalról, hogyha sose érdekelt az, hogy máshogy is lehet nézni a világot, nem csak az én szememmel. Ha sose tudtam arra gondolni, hogy más emberek is léteznek, akarattal bíró élőlények, akik nem csak azt akarják tőlem elvárni, hogy én irányítsam őket, hanem néha bele akarok helyezkedni az ő életükbe, az ő érzésükbe is. Hogyha azt is észreveszem, hogy még ott van maga Isten is, aki olykor-olykor belenyúlt az életembe, és nem véletlenül történtek azok a dolgok, amelyek megtörténtek velem, talán csodálattal határos módon, ha én ezeket mind leradírozom, akkor ott ne keressem a hajóba. akkor őt is kiradíroztam onnan. Mert szép a történet, el van rejtve benne egy mondat, hogy és más hajók is elindultak. És azok a más hajók, azokban nem ült ott Jézus. De mivel ugyanebbe az irányba mentek, és egy kis flottát alkottak ott együtt, az ő megmenekülésüknek is, ez végül is az ajándéka lett, hogy Jézus ott volt a közelben. Nagyon sok olyan gyülekezeti tagunk van, nagyon sok olyan imádkozó ember van, aki azt kéri az Istentől, hogy a mellettem lévőn is könyörüljél. Azon, aki nem tud önmagáért közben járni, aki nem tud maga imádkozni, de akiért én imádkozom, hogy őt is tartsd meg. Ezek nagy ajándékok. De mindegyiknek ott van a központi nagy kérdés, hogy van kit ébresztgetni, van kit segítségül hívni. És aztán utána egy olyan nagyon szép jelenetben Jézus feláll a hajóban, parancsol a viharnak, a tengernek, és hatalmas nagy csendesség lett. És szép ez a kifejezés, hogy nagy csendesség lett. A vihar előtti csend is csend. Ezt mi is nagyon jól tudjuk. Áll a levegő, nem történik semmi, olyan baljóslatú minden, pedig csend van. Az életünk nagyon sokszor hasonlít ehhez. Csend van, épp nincs történés, semmi zűr nincs benne, de valahogy kezd félni az ember lelke, hogy de nincsenek helyén a dolgok. Valamit ki tud robbanni. Egy pillanat alatt átfordul az egész, úgy, ahogy a hirtelen vihar jön a tengeren, és onnantól kezdve nem leszek ura ennek a helyzetnek. És ezt mi magunk ezzel a csendes belső félelemmel görgetjük naponként. Benne van a kapcsolatainkban. Nem tudjuk, hogy mikor pattan ki az a szikra, ami mindent tönkre tehet. Nem tudjuk, hogy az életünkben mikor jön egy olyan esemény, talán az egészségünk megromlása, talán egy olyan változás, amire mi nem számoltunk, de valahol mégis ott van a levegőben mindig, hiszen a világ annyira bizonytalan. Nem tudjuk kiszámolni, hogy holnap mi lesz, hogy mi hol leszünk holnap, hogy milyenek lesz. És azt mondja, hogy utána kitör a vihar, de jön valaki, aki parancsol és lecsendesíti, és az igazán csend lesz. Az lesz a nagy csendesség. És valahogy ebben a képben tényleg benne van a békesség, amikor a tanítványok megnyugodtak, amikor úgy zutyannak vissza a hajónak a kis padjára, hogy jó, akkor most már tényleg biztonságban vagyok. Akkor most már tudom, hogy ki az, aki velem van. Tudom, hogy kinek a hatalmára számíthatok. Ez eddig nem volt ilyen kézenfekvő. Eddig mindig ott volt a szorongás. És valahogy az Isten közelében mi ezt szeretnénk elérni. És hogyha kell ehhez egy vihar, hát kell ehhez egy vihar. Ha kell ehhez egy hatalmas nagy pofon az élettől, akkor megértjük azt, hogy Jézus olyankor alszik, és azt nekem el kell vinnem azt a pofont. Mert csak utána fogok ráébredni arra, hogyha olyan békességet és olyan csendességet akarok, amit nem én állítok elő, ami nem az életnek a változandóságainál, akkor az csak ezután fog jönni. Boldog ember az, aki ezt mind kihagyhatja. Akinek van bizalma annyira az Istenbe, hogy nem kell ezeket a nagy viharokat megharcolnia. De valahogy talán az emberi természetünk, talán a csökönyösségünk, vagy az akaratosságunk miatt egy-egy ilyen vihar aztán mindenkit elér az életbe. A gyermekeinket is. Nem véletlenül hozzuk ide, hogy őket megkereszteljük, hogy ott legyenek annak az oltalma alatt, aki azt mondja, hogy enyém minden hatalom menjen és földön. Hát ki az, kérdezik itt a tanítványok, aki parancsol a szereknek, és azok lecsillapodnak? Valahol szülőként is ebből a félelemből, vagy aggódásból, vagy Istenbe vetett bizalomból hozzuk ide őket, hogy ott legyen a hajójukban Jézus, hogy fel tudják ébreszteni. És mi magunk is így szeretnénk élni az életünket, és azt hiszem, hogy aki egy-egy ilyen vihart megélt, az utána nagyon jól tudja azt, hogy minden az Isten kezében van. Minden tőle jön. És ő tudja adni azt a békességet, ami ebből meg tud születni. Hogy legyen nagy csendesség bennem. Nem ilyen halálos félelemmel együtt járó csend, olyan nyomasztó, hanem olyan, ami békességre vezet. Befejezem, mert szerintem többeknek is eszébe jutott, miközben itt a hajós történetet mesélem, hogy mi történt ugye az elmúlt héten, és ilyenkor minden ember úgy megrendül, és minden embernek kérdés van a lelkében. Uram, nem törődsz azokkal, akik ott vannak? Hát nem viselsz gondot róluk? Egyszer oda mennek Jézushoz, mert a régi időkben is voltak balesetek. Ledőlt egy torony Jézus idejében, 18 embert maga alá temetett, és egyből mentek Jézushoz, és kérdezték, hogy na, hol van az Isten? Vajon ilyenkor nem törődik az övéivel? Vagy ezek az emberek bűnösebbek lettek volna, mint a többi ember, aki épp körülöttük volt, de megmaradt? És erre Jézus egy nagyon szigorú, kemény választ ad, és az a helyre is igazítja az embert, és azt mondja, hogy ezek nem voltak gonoszabbak, meg jobbak, és nem éricskéljetek semmit. Csak gondoljátok meg azt, hogy van-e elég hitetek ahhoz, hogyha van egy ilyen élethelyzet, akkor ti tudjátok, hogy kivel vagytok egy hajóban. Tudjátok azt, hogy kire tudtok számítani. Az Istennek nem az a tiszte, hogy az én életemet minden emberi nyomorúságból kiemelje, hanem pontosan azért jött, hogy amikor a legmélyebb helyzetekben vagyok, akkor is bizonyságot tegyen arról, hogy de van túlsó part. És ilyenkor szorongató kérdés az, hogy azoknak az embereknek az életében volt-e olyan part, amire Isten meghívhatta őket, és oda hazaérkezhettek-e. És ugyanígy Jézus ezt mondja ezzel a történettel kapcsolatosan is, amikor valaki rádől a torony, hogy azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy ne legyetek hitetlenek, mert ezek jelek. Arról szólnak, hogy tudom-e, hogy kinek a kezében van biztonságban az életem. Mert az megtart, és az áldás lesz számomra. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy erősítsen meg erre bennünket, de kérjünk azoknak is vigasztalódást, akiknek az életében mindig jelen van egy-egy ilyen tragédia, egy-egy vihar, hogy az Isten a maga békességével őket is meg tudja látogatni. Amen.